Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok. Iratkozzon fel mindenki a YouTube csatornákra, aki még nem tette meg. Tudtok minket követni az Instagramon és a TikTokon is. Mai adásban pedig Borbély Imre, azaz Jimmy, az XFB Analytics elemzője a vendégem, és nem másra, mint a Liverpool-Chelsea Ligakupa döntőről fogunk beszélni. Szia Jimmy, üdv itt a stúdióban.
Szia Áron, nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket.
Hát egészen drámai volt ez a Liverpool-Chelsea Liga kupa döntő. Nagyon-nagyon rég láttam olyan mérkőzést, aminek ilyen hangulata volt, ennyire fontos mérkőzés volt, mind a Liverpool számára, itt ugye Jürgen Klopp utolsó szezonját futja, és ebből a szempontból a búcsú miatt nagyon fontos volt mind a szurkolóknak, mind a játékosnak, mind az edzőnek a döntő, a Chelsea-nek pedig ugye a szezonját kellett megmenteni, vagy a szezonját próbálta megmenteni Pochettinóék, amíg végül nem sikerült, úgyhogy abszolút volt tűz ezen a mérkőzésen.
Igen, hát egy megtépázott Liverpool kellett, hogy farkas szemet nézzen a Chelsea-vel. A mérkőzés előtti várakozásokat tekintve már-már azt lehetett mondani, hogy a rengeteg sérült, meg hiányzó, meg formán kívüli játékos miatt picit talán a Chelsea számított esélyesebbnek. Ez teljes, természetesen, hogyha teljes kezdő áll ki a Liverpool, akkor nehezen mondható el, de így egy nagyon kiegyenlített mérkőzést vártam, vagy talán várhatott minden egyes szurkoló. És ahogy te is mondtad, igazából egy egészen elképesztő, felejthetetlen élményt sikerült produkálni. Kloppot kérdezték a meccs után, hogy mit tart a legnagyobb sikerének a Liverpool edzőjeként, és lehet, hogy sokan ezen meglepődtek, hogy azt mondta, hogy ezt a győzelmet, és nyilvánvalóan az öröm mámorban mi mást mondhatott volna, de egyébként egyet-kettőt aludva a mérkőzésen, azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok felidézni olyan eredményt tőle, ami a körülményeket tekintve ennél nagyobb lett volna. Tehát, hogy ilyen állapotból sikerült, ilyen mentális nehézségekkel, vagy annak a terhével, hogy azért a kulcsjátékosok hiányoztak, és sérülés miatt nem tudtak játszani, tényleg egy egészen elképesztő eredmény volt ez a fiataloktól.
Hát igen, mert a mérkőzés előtt 10 játékos is hiányzott a Liverpoolból, a Chelsea-nél azt hiszem 8-an hiányoztak, nem tudott rájuk számítani Pochettino, és ha megnézzük, hogy még mérkőzés közben is megsérült Gravenberg a 28. percben, és ott is bele kellett nyúlni a Jürgen Kloppnak, meg milyen, ahogyan alakult ez a mérkőzés, milyen drámai pillanatai voltak ennek a mérkőzésnek, úgyhogy ebből a szempontból meg tudom érteni Jürgen Kloppot, hogy ez volt a legizgalmasabb, legérzelemdúsabb mérkőzése, ráadásul úgy, hogy mindenki tudja, hogy távozik év végén, ezért különösen fontos az egész csapat számára, hogy minél több trófát tudjanak szerezni, és ráadásul a legnagyobb sztárok sem lehettek ott, vagy akik kérdőjelesek voltak, Szoboszlai Dominik, Salah vagy Darwin Núñez, rájuk sem tudott számítani Jürgen Klopp, de azt hiszem elárultam, hogy két Liverpool szurkoló beszélget most ebbe az adásba, és ugye végig gondolom az elmúlt évek döntőit, vagy azokat a mérkőzéseket, ahol kupákat nyertünk, ilyen érzelmes pillanatot nagyon rég éltem át én is, talán 2005-ös BL döntő van, tudom mondani, amikor egész kis gyerekként, én 7-8 évesen beleszerettem a Liverpoolba, de talán a pár évvel ezelőtt, mikor a Tottenham ellen BL döntőt játszottunk, az sem volt ennyire katartikus pillanatán. Tényleg, ahogyan megnyerte a Liverpoolt, amilyen kiélezett volt, amennyi fordulópont volt, emiatt lett ennyire nagyon egyedi ez a pillanat.
Abszolút egyetértek. Megijedtem én is, azért 15 éve követtem nagyjából a csapatot, 2007-8 környéken kezdtem el szurkolni, és tényleg ilyen eufórikus, ilyen katartikus élményre nagyon keveset tudok felidézni. Ugye beszéltük itt az adáson kívül is a Dortmund elleni Európa Liga menetelés, az egy nagyon emlékezetes pont volt. Egyébként Kellehernek ugye már volt győztes 11-es párbaja a Liga kupában, amikor 2 évvel ezelőtt megnyertük. Az is egy ebből a szempontból emlékezetesen sikerült, de hogy annyi körülmény egyszerre összecsengett, vagy egyszerre fennállt, hogy nem is tudom tényleg mihez hasonlítani, és végül is egy tinédzser csapat nyerte meg kis túlzásra ezt a döntőt. Ugye Van Dijk-kal, mint vezérrel az érán. tehát azért elképesztő vezetői kvalitásokról, tehát megint azt hiszem tanúbizonyságot, hihetetlen mentális kapitány, mentális vezérő a pályán, és nem csak pszichológiailag számít rengeteget az ő jelenléte, hanem hát ahogy hozzátesz, és amilyen százalékban megnyeri a fejpárbajait, a párharcait, ahogy organizálja a védelmet, neki minden szempontból egy világklasszis játékos.
Ha megnézzük a mérkőzésnek az elejét, talán a Liverpool tudott jobban kezdeni, vagy jobban irányítani a mérkőzést, egészen a Gravenbergnek a sérüléséig. Majd a bírói döntésekre majd később beszéljünk, ott azokra majd egyesével is kitérhetünk. Talán az alapmérkőzés koncepció mesterv valamivel jobban működött a Liverpoolnak, de egy egészen szoros első 25-30 percet kaptunk, úgyhogy a sérülésekhez talán Jürgen Klopp tudott picit jobban alkalmazkodni, vagy az alap játékrendszer jobban működött?
Igen, a Gravenberg sérülés a 28. percben, amit említettél, az nagyon meghatározta azért a mérkőzést. Alapvetően is ezersebből érzett a csapat, de amikor azért őt sérülés mellett el kell cserélni, ugye akkor Gomez is, ha jól emlékszek, akkor Gomez jött be.
Igen, és Bradley ment egy följebb jobb
szélsőbe. Pontosan, és Bradley-t meg feltolták. Azért Bradley-nek is amilyen különböző szerepkörökben már helyet kell állni, szerintem az eléggé extra, különleges, és egyébként azt is jól mutatja, hogy ő mennyire egy univerzális játékos. Én Michael Coxnak olvastam az elemzés utáni meccselemzését, és ő mondta azt, hogy ő hívta fel arra a figyelmet, hogy igazából a Liverpool játékosai sokkal sokoldalúbbak voltak, és komplexebb profillal rendelkeznek, vagy legalábbis ezen a meccsen ez jött ki, sokkal jobban tudtak adaptálódni a nem várt szituációkhoz. És amit még egyébként behoznék, ami szerintem talán döntő fontosság volt, a letámadásnak az intenzitását, ugye ezt a PPDA mutatóval szokták jellemezni, ez lényegében azt jelenti, hogy hány paszt enged az adott csapat az ellenfélnek, míg valamilyen védekező akcióval megpróbálják megakadályozni a labda kihozatalt. És a Liverpoolnak ez a PPDA mutatója egyébként 8,21 a Premier League idei szezonjában, amivel a legintenzívebb letámadás a Liverpoolhoz köthető, és ezen a mérkőzésen 8,05-ös mutatót produkáltak, ami azt jelenti, hogy sikerült gyakorlatilag átmenteni a letámadást, de ilyen csapattal, ennyire felforgatott csapatot. Ezt azért mondom, mert egy...
Hát alapból nagyjából a B csapat volt a kezdés. Utána pedig, ahogy ment előre a mérkőzés és cserélt a Liverpool, akadémista játékosok jöttek, és az volt az egészen elképesztő, hogy ezek az akadémisták beleillenek a játékrendszerbe. Ezek a fiatal játékosok tudják, hogy mit, hogyan kért Jürgen Klopp, és nem csak kvalitásban, mert mentalitásban vették fel a döntőnek a színvonalát, hanem abszolút a játékrendszerben, mint játékos profilok is beleillettek.
Abszolút, hogy teljesen egyetértek ezzel, amit te is mondtál. Úgyhogy intenzív letámadást sikerült átmenteni, és egész elképesztő volt szerintem a játékosoknak a hozzáállása, hogy nyomást gyakoroltak az ellenfélre, amilyen elszántsággal belementek a párharcokba, és tényleg azt lehetett érezni, hogy a Chelsea az lényegében azért a mérkőzésnek a végére elfogyott, és több olyan periódus volt talán, amikor inkább a Liverpoolnak az akarat érvényesült, bár erre még kitérhettünk, mert azért bőven voltak a Chelsea-nek is helyzetei, sőt, nagy helyzetből ugye nekik több is volt, de hogy egy ennyire fiatal csapattal szerintem ez egy hatalmas nagy eredmény volt, hogy sikerült az alapcsapatnak a játékát, vagy azt a virtust átmenteni, és nem volt igazából érezhető, kis túlzással nem volt érezhető, hogy gyakorlatilag egy nagyon fiatal csapat.
Ami nekem szembetűnő volt, hogy nagyon jókor jöttek a Liverpoolnak a szünetek, és utána a soroka sokkal jobban tudta rendezni a Liverpool, vagy utána nagyon-nagyon jó munkát végzett a Liverpoolnak a stábja, és ha megnézzük az első félidőt, ott is a legvégén a Chelsea-nek megvoltak a nagy lehetőségei. De utána a második félidőben szintén a Liverpool tudta dominálni és irányítani a játékot, és meg is tudták szerezni Van Dijk révén a vezetést, amit elvettek Lesz miatt, de hogy utána szintén a utolsó 10 percben, főleg az utolsó 5 percben, meg a hosszabbításban a 90. perc után a Chelsea tudott dominálni, és Gallaghernek az elképesztő bravúrjai kellett ahhoz, hogy ne dőljön el a mérkőzés. És utána megint jött a szünet, és a hosszabbításban pedig azt láthattuk, hogy a Liverpool megint tudta átalakítani egy picit a játékát, vagy összeszedni, rendezni a letámadását, és megint kontrollálni tudta a játékot. Úgyhogy akár Jürgen Kloppnak a motivációs szerepe, vagy akár a Liverpoolnak a teljes szakmai stábja szerintem itt ebből a szempontból lemenedzselte Pochettino-jukat, hogy amikor ő bele tudtak nyúlni a mérkőzésbe, vagy amikor volt erre lehetőségük, mindig a Liverpool jött ki ezekből a szituációkból jobban.
Ezt azért is jó, hogy felhoztad, mert Kloppnak voltak olyan szezonjai, amikor szerintem kevésbé rugalmasan nyúlt hozzá a meccs tervéhez, tehát hogy kigondolt egy alap tervet, és hogyha a mérkőzésen úgy olyan alakulások voltak, akkor nehezebben tudott belenyúlni, nehezebben tudott változtatni, és nagyon-nagyon ragaszkodott az eredeti elképzeléseihez, és ezen a mérkőzésen is, ahogy te is mondtad, szerintem nagyon jól nyúlt bele, illetve ahogy a kényszer adta, nyilván mondjuk a sérülés az egy nem tervezett szituáció volt, de alapvetően amilyen változtatásokat elképzelt, azok szerintem nagyon szépen ültek.
Hát és mennyire volt számodra meglepetés, hogy ezek a fiatalok, akikhez nyúl Dams, Clark, McConnell vagy Kwanzaa, ők ennyire jól működtek, vagy hogy ennyire hamar meglépte őket Klopp, hogy nem várt ki a végletekig, hanem nem akart talán megkockáztatni még sérülés McAllisterrel, vagy a többi sztárjátékosával, hanem viszonylag hamar, vagy már a hosszabbítás előtt meghúzta ezeket a cseréket.
Igen, hát azt is ugye elmondta Klopp a mérkőzés végén a nyilatkozatában, hogy Luis Diaznak és talán Harvey Elliottot emeltem még ki, hogy több játékos is már lényegében hát elfogyott a meccs végére, de voltak, akiket meg kellett kérni, hogy egyszerűen játsszák végig, mert már tényleg konkrétan elfogyott a kispad, tehát hogy egészen elképesztő volt ez a, vagy egészen elképesztő ez a sérülés hullám is, ami sújtja a Liverpoolt, és nyilván ennek a kényszernek vannak ilyen hozományai, hogy nem feltétlenül tud mindenkit ideális pozícióban akár játszatni, de én talán erre a kérdésre úgy válaszolnék, hogy nem lepődtem meg azon igazából az idei Liverpoolt látva, valami külön, nagyon, tényleg nagyon különleges hát motivációt ad az a játékosoknak, hogy Kloppnak ugye ez az utolsó leköszönő szezonja, és már szerintem csak emiatt is most mindenki extrán odarakja magát, és megmutatják, hogy igen, Kloppért most megcsinálja a csapat, és azt, hogy most ezt az első trófeát sikerült behúzni, és még ugye potenciálisan 3 serlegért megy a csapat, ez szerintem mindent elmond, és a bajnokságban is azért már a játékosok, fiatal játékosok a nagy része már debütált, FA kupában is volt, aki lehetőséget kapott, ugye az Európa Ligában is azért a Liverpool csoport elsőként tovább menve ott is tudta úgy forgatni Klopp a csapatot, hogy mindenkinek jusson játékperc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a bár Klopp azt mondta, hogy nem szeret nagyon örökségről beszélni, hogy milyen örökséget hagy a Liverpoolban, miután majd távozik a szezon végén. Hát szerintem ez egészen csodálatos állapot, amiben a klubot hagyja. És ahhoz képest, amikor érkezett, ugye Rodgerstől átjöve a stafétabotot, összesen lehet hasonlítani, hogy milyen szervezeti kultúra változás történt azóta a Liverpoolban.
Hát van rengeteg nagyon tehetséges fiatal játékos, akit már beépítettek akár a kezdőcsapatba, vagy a jövőben be tudnak majd építeni, akkor vannak új friss igazolások, akik úgy tűnik, hogy beváltak, és emellett pedig vannak a meglévő sztárok, akik már nagyon régóta a magja és a gerince a csapatnak, úgy talán most jelenleg ez egy formálható csapat is, úgyhogy már most nagyon gyorsan egy év után újra tudták formálni egy picit a csapatot, és újra tudták tervezni, új alapokra tudták helyezni, de közben meg versenyképes maradt a csapat, és még mindig lehet egyébként akár finomítani ezt a csapatot, vagy még ez egy félkés csapat, és bőven lehet akár a középpályára, vagy a védelembe hozni játékosokat, és akár tovább gyúrni, vagy Xabi Alonso kezei által, vagy egy másik edzőnek a filozófiája alapján, amilyen irányba szeretnék majd Jürgen Klopp után elvinni, hogy ebből a szempontból hosszú távon tényleg azt láthatjuk, hogy ez a Liverpool akár kifejezetten jól is nézhet ki, és Jürgen Klopp után, meg a vezetőségbe beli távozások után nem biztos, hogy itt szét fog esni a történet.
Én nagyon bízom benne, hogy tényleg így lesz, és az, hogy ilyen fiatal játékosokat gyakorlatilag megmutatta Klopp, hogy ők is meg tudják állni a helyüket, és aki megkapja a lehetőséget, az tényleg tud vele élni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért Klopp távozás az mindenképpen nyilvánvalóan meg fogja rázni a csapatot, de én azt szoktam mondani egyébként, hogy Kloppot pótolni az lehetetlen. Valahogyan lehet majd Klopp után továbbvinni ezt a fajta generációváltást, és tovább lehet építeni a csapatot, de nem is Kloppot kell pótolni, hanem meg kell találni azt az edzőt, akinek tiszta, egyértelmű és működőképes filozófiája van. Legyen ez akár Xabi Alonso, akár Ruben Amorim a Sportingtól, vagy akár De Zerbi, Nagelsmann.
Hát vagy ki lesz az új sportigazgató? Talán az ugyanolyan fontos kérdés.
Sőt, az talán egyébként előrébb való is, mert ugye a sportigazgató szabja meg a közép- és hosszú távú terveket, célkitűzéseket, és először egy sportigazgatónak a megtalálása lenne valóban a prioritás. Bízom benne, hogy ez jól fog elsülni, és akkor utána meg az edzőt ennek a tiszta elképzelésnek a mentén tudja majd megtalálni a vezetőség.
De hogyha Chelsea szemszögéből nézzük ezt a döntőt, nem biztos, hogy az ő mestervük az rossz volt, mert egyébként bármennyire is picit átadták akár az irányítást a Liverpoolnak, és nem támadták úgy le a Liverpoolt, a nagy lehetőségeik megvoltak, főleg ahogy haladt előre a mérkőzés, akár a második félidő legvégén Kelleher két egészen elképesztő zicsert védett, akár az első félidőben is Palmernek volt egy nagyon nagy helyzete, amit reflexből tudott, kézzel védeni Kelleher, úgyhogy volt 4-5 ajtóablak helyzete a Chelsea-nek, csak egyszerűen nem volt meg az a befejező játékos, aki el tudta volna dönteni ezt a mérkőzést, még akkor is, hogy összességében talán a Liverpool tűnt jobb csapatnak, de minden lehetősége megvolt a Chelsea-nek, hogy megnyerje ezt a találkozót.
Igen, hogyha azt nézzük, hogy milyen minőségű helyzeteket alakított ki a Chelsea, akkor az XG-be, ugye a várható gólokban picit jobban teljesítettek. Ahány különböző modell, annyiféle számot lehet itt találni, úgyhogy most nem is a konkrét szám a lényeg, de azért a Chelsea-nek is volt elég sok lehetősége. Én talán inkább azt emelném, hogy az Opta big chance-ként definiálja a 0,2-es vagy 0,25-ös XG-nél magasabb helyzeteket, és ilyenből a Chelsea-nek 5 adódott a mérkőzésen, a Liverpoolnak meg 1, tehát hiába volt egyébként a Liverpoolnak több lövése, ezek összességében átlagosan rosszabb minőségűek voltak, és már említettük, de azért én most szerintem külön zárójelet is megérdemel, vagy annál talán többet is Kelehernek a játéka, vagy védései. Egészen elképesztő, hogy azért Alissont pótolni szerintem kapus legyen a talpán, aki nem ijed meg ettől a lehetőségtől, vagy tényleg maga biztosan bele tud állni. Kelleher, amióta Liverpoolban van, pont most olvastam egy ilyen statisztikát, hogy 8 góltól védte meg a csapatot. Tehát, hogy
most nagyjából ennyi mérkőzésen is játszott.
Hát egyébként körülbelül igen. Ami egészen brutális, ezt szinte említettem neked az adáson kívül, hogy 3-as kapujának a felületére érkező minősége, lövések minősége alapján ez a PSXG vagy XGOT, aki szeretne rákeresni, 3 góltól mentette meg most a döntőbe a Liverpoolt, tehát egy átlagos kapus a Chelsea helyzeteiből átlagosan 3-szor kellett volna, hogy gólt kapjon, vagy kapituláljon, és ugye Kelleher hát ennyi védéssel tette hozzá magát, úgyhogy tényleg...
Hát nálam ő volt egyébként a mérkőzés legjobb. A meccs végén Van Dijkot választották, teljesen értetlenül és megérdemelte, de talán abszolút én Kellehert mellé tenném, mert annyira kimagasló volt ez az egyéni teljesítmény nála is túlold, a Petrovicsot is ki kell emelni, aki szintén nagyon-nagyon jól védett, és nagyon magabiztos volt, és a Kellehernek nincsen ez a elképesztő földön túli bravúrja, hanem egy átlagos mérkőzést hoz, akkor lehet, hogy Petrovicsról beszélnek, hogy milyen egészen elképesztő teljesítményt nyújtott.
Így van, például akár őt is tényleg ki lehet emelni, vagy egyébként McAllistert és Endót. Én szerintem Endót emelném még ki, akiről ki gondolta volna, hogy ilyen ekkora összegért, Stuttgartból érkezve, ennyit fog tudni hozzátenni a csapathoz. És persze nem egy csili-vili játékos, nem egy világklasszis játékos, megvannak a maga limitációi, nem is egy Rodri mondjuk, hogyha rivális csapatnak a hatósához kellene mérni, de az a hozzáállás, az a szív, az a játék felfogás és az elszántság, pluszban még megspékelve az, hogy egyébként nem annyira rossz szerintem, mint azt sokan gondolják. Az előrejátékhoz is azért hozzá tud tenni, a passzai egyébként nem olyan rosszak szerintem. Én egészen pozitív meglepetés számomra az, hogy Endó mennyire fontos egyébként itt a Liverpoolban, mert McAllister ugye kényszer hatost játszik, azért ő inkább 8-as, igen, akár 10-es. De ugye sokszor ülett
a Dominik is inkább jobb oldali 8-as, jobb oldali 10-es, nem feltétlenül ezt a 6-os pozíciót játszott, bár évelején láthattuk, hogy sokszor ott vette fel a labdákat.
Igen, azért a modern futballban itt a szerepköröket sokszor nehéz elkülöníteni, de egy olyan klasszikus értelemben vett 6-osa a Liverpoolnak most jelenleg nem kifejezetten van. Endót lehet ott játszatni, talán még ő áll a legközelebb ehhez a szerepkörhöz, de azért neki is mondom, megvannak a maga limitációi. Egy olyan ütköző középpás, aki tud szerelni, agresszívan labdát szerezni, és nagyon még támadáshoz is hozzá tud rakni, az nem feltétlen van meg a Liverpoolnál, de Endó szerintem nagyon szépen a saját maga maximumát hozva egy segítségére van a csapatnak.
Hát igen, kellettek a sérülések ahhoz, hogy ő ennyi játék lehetőséget kapjon, meg a játékrendszer is, hogy felismerte Jürgen Klopp, hogy erre a szerepkörre nem nagyon van más játékosa, és felnőtt ehhez a szinthez, és eddig mondjuk abszolút beleillett a Liverpoolba, meg nem ő vitte hátán a csapatot, hanem egy nagyon hasznos kiegészítő játékos volt, de most ezen a mérkőzésen nagyjából szintén a csapat egyik legjobbja volt, rengeteg tiszta szerelése volt, majdnem mindenhol ott tudott lenni a pályán, kulcs szituációban tudott blokkolni, támadásban is. Nyilván nem ő adja a kulcs passzokat, de átfolyik rajta a játék, és jó döntéseket hoz, biztonsági passzokat megcsinál, ő is tudja forgatni a játékot, úgyhogy Endó is szerintem talán a Liverpoolos karrierje legjobb érkőzését hozta, és nagyon érdekes volt látni, hogy Anton Caicedo 100 plusz millióért a Chelsea-nél, és ezen a mérkőzésen Endó, aki talán 16 millióért érkezett, vagy nem sokkal többért, akkor jóval jobban nézett ki, és Nyilván ebben van egy kis szerencs, hogy nem a Liverpoolt választotta, éppen Caicedo, meg még lehet belőle egy egészen fantasztikus játékos, meg akár még meg is érheti a Chelsea-nek, hogy kifizettek érte ilyen sok pénz, de jelenleg Endo egy nagyon okos és jó vételnek tűnik a Liverpoolnál.
Igen, abszolút. A hozzáadott érték az ahhoz képest, hogy mekkora összegért érkezett, szerintem hatalmas. Még talán, hogyha a mérkőzésre egy picit visszakanyarodunk, a Bradley-nek mondjuk nem ez volt a legjobb mérkőzése szerintem Liverpool mezben, de azért összességében, amit ő is, ahogyan berobban gyakorlatilag ilyen üstökösként így a felnőtt csapat, vagy a Chelsea-nek lőtte egy nagyon szép gólt, voltak gólpasszai is, és gyakorlatilag mérkőzésre ő is megmutatja, hogy lehet rá számítani.
Sőt, tudja Trentet helyettesíteni. Nyilván védekezésben talán jóval erősebb is, mint Trent, támadásban nem tudja úgy szervezni a játékot, meg olyan technikával nem is rendelkezik, de abszolút abban sem elveszett, hanem kifejezett, vagy láthatjuk, hogy egyre feljebb tudták tenni, és ott is védekezésben nagyon hasznos volt, vagy egyezni jól tud, úgyhogy akár Bradley itt Trentnek egy nagyon-nagyon jó alternatívája tud lenni, és nem is kell végre keresni erre egy játékost a Liverpoolnak, hanem házon belül meg tudták oldani.
És ez azért is nagyon fontos, és nagyon jó, hogy előhozta ezt a témát, mert ugye Alexander Arnoldnak már évek óta gyakorlatilag az van, hogy bérelt helye van a kezdőben. Ez egyrészt verseny szempontjából sem árt szerintem, hogyha valaki úgymond a sarkában van már, és a sarkát nyomja, és tényleg egy kicsit azért más profil, Bradley inkább a szélességet szereti tartani, és hogyha befele kell húzódni, akkor abban talál kevésbé magabiztos, de azért, hogyha azt megnézzük, hogy a félterületekben is milyen gyakran feltűnik, vagy sokszor középre húzódik, nyilvánvalóan tinédzserként még ezt tanulnia kell, mert teljesen más szögben kapja a labdát, ugye sokszor a kapunak háttal kell felvenni a labdákat. Ez ugye, amikor Joe Gomez behúzza a Liverpool, akkor ott azért nagyon látványos a különbség Alexander Arnoldhoz képest, vagy Tsimikas ezt az inverted fullbacket játsza. Ugye ez egy ilyen modern taktikai trend, hogy a szélső átvédőket, gondoljunk csak Zinchenkóra, behúzzák a csapatok, a top csapatok a pálya közepére, hogy ott alakítsanak ki létszámfölényt.
Konkrétan már a szélsővédőknek, játékszervezőknek is kell lenni valahol.
Abszolút. Hát ugye a Liverpoolnál ugye Alexander Arnold hiába jobb hátvédeként rajzoljuk fel a papíron, és be is húzódik a pálya közepére, azért ő a legfontosabb.
Hát támadásban nagyjából hatos játszik, vagy egy ilyen hátsó szervező játékos.
Igen, mi az XRB Analytics-nél ilyen különböző játékos profilokat elkülönítve, talán ilyen deep lying playmakerre kategorizálhatnánk be Alexander Arnoldot, tényleg a védelem előtt felvéve a labdákat, onnan oszt ki olyan keresztlabdákat és úgy szervezi a játékot. Minden csapatban egy-egy játékszervező, akinek ez a feladata, és hát Liverpool egyértelműen ő az.
Beszéljünk akkor egyébként egyesével a kérdéses játékszituációkról, mert volt pár olyan bírói döntés, amit akár olvasva a szurkolói oldalakat nagyon-nagyon nehezen viseltek a rajongók, meg utólag is kérdőjelesek voltak, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogyan láttad, akár picit elfogultan a Liverpool szurkolóként, de mint hivatalos elemzőként is hogyan értelmezed ezeket, hogy itt a bíró mennyire hozott jó döntéseket, és kezdjük akkor a legelső ilyen szituációval, a Caicedónak a taposása volt, ami után Gravenberget hordányon kellett levinni, ez nála piros lap volt, mert az volt az érdekes, hogy a VAR nem is vizsgálta a szituációt.
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Félretéve az, hogy tényleg Liverpool szurkoló vagyok, és nagyon, nagyon mérges voltam, hogy egyébként Gravenberg ebbe belesérült, és Caicedónak azért ez egy... Én értem, hogy elkésett, és egy ütemet tévesztett.
Hát,
és
kettőt.
Igen, tehát azért egy, én narancssárga lapnak mondanám egyébként, ezt így nagyon nehéz eldönteni, most akkor a sárga vagy piros. A szabálykönyvet megmondom őszintén, az összes passzusa azért nincs a fejemben. Megértem azt, hogy erre nem adtak piros lapot, szerintem volt benne nagyon sok balszerencse, hogy ebből ilyen sérülés lett. Nem feltétlenül kellett volna, hogy ez ekkora problémát okozzon, de így összességében én a piros lapot egy picit túlzónak éreztem volna, el tudom fogadni azt, hogy nem piros lap lett. Mondom még egyszer, inkább ez egy balszerencsés esemény volt, és a többi sérülésnek a, tehát az, hogy ez már nem tudom, tizedik sérülés most a Liverpoolnál, ez egy picit szerintem ettől is...
Valószínűleg az szurkolóknak ezért jobban fáj, igen. Igen. Meg hogyha megnézzük, hogy nyilván itt a lábfejére érkezett elsősorban a taposás, és nem annyira fölé érkezett volna, mert hogyha ott talán picivel följebb érkezik, alapból a taposási lehet, talán arra gondolni, hogy nem egy nyújtott lábas becsúszás volt, egy abszolút egy durva szabálytalanság, hanem pekkesen odalépett, és egyszerűen lehet, hogy ez nem is akart lenni, az egy szabálytalan mozdulat, hanem mondjuk csak lépett egyet a Caicedo. Ebből a szempontból gondolom súlyozták azt, hogy nem volt itt bármilyen veszélyes játék, hanem egy pekkes sérülésre van szó.
Bár azt azért hozzátenném egyébként, hogy amennyire jól idézem fel az esetet, szerintem azért a bokát is eltalálta.
Eltalálta, igen.
És úgy értve, hogy nem feltétlenül csak a lábfejét, és picit már magasabban, nem az a magasság, hogy igen, a sípcsontot mondjuk veszélyeztette volna, de azért a boka is ugye egy nagyon érzékeny.
Hát könnyen lehet, hogy szalagszakadás lett belőle.
Így van, így van. Tehát nekem határeset volt a belépőnek, mert nem teljesen a földön volt, és nem a támaszkodó lábfejnek, tehát nem a lábfejére lépett rá. Innentől fogva ebbe egy bokatörés is akár benne volt, azért véleményes, tehát ez tényleg szerintem bírótól függ, erre akár meg lehetett volna adni a piros lapot. Igen. Nem azt mondom, hogy itt szerintem nem beszéltünk egyértelmű döntésről, hogy ez jó volt-e vagy rossz volt-e, mondom, egy ilyen pehjes volt, és egy kétes szituáció, ez szerintem ez tipikus narancssárga lap volt.
Igen, csak ebben az esetben ezzel egyetértek, hogyha bizonyos felfogás alapján vezető játékvezető belefér a piros is, meg az is, hogyha úgy dönt, hogy ez pont határeset, hogy nem, el tudom fogadni, mert szerintem is egyébként ez a határon mozog, és ez lehet egy viszonylagos szubjektív bírói döntés, de akkor ezt a bíróra kéne bízni, hogy akkor legyen VAR, nézze meg minél több szituációval az esetet, és akkor döntsön a bíró. Nekem inkább ez volt a fura, hogy nem hívták ki, nem nézte meg, mert akkor pont erre van a VAR, hogy megkönnyítsük ezeket a nagyon nehéz döntéseket a bírónak, és ott már akkor hagyatkozunk az emberre. Hagyatkozunk, legyen az, hogy tényleg ott dönt a bíró, hogyan értelmezi a szabályt, milyen filozófiába, felfogásba vezető a mérkőzés, de inkább számomra ez volt a kérdéses, hogy miért nem nézték meg.
Igen, ezt szerintem is lehetett volna akár másképpen kezelni, de egyébként a két másik vitatott helyzetre áttérve, ugye a Chelsea-nek a lesgója, nekem az a problémám ezekkel a szituációkkal, és alapvetően én is a támadó futballt segíteném elő, és annak a pártján lennék, de hogy attól függően, hogy mikor állítjuk meg a képkockát, értem én, hogy próbáljuk objektivizálni ezeket a millimétereket, de az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy egy-egy tized másodperccel korábban vagy később, és hogy pontosan a lábfej
az, hogy hova húzzák be azt a vonalat.
Igen, hogy hogy milyen szögben ott, már bocsánat, de néha olyan érzésem, mint a paintbe ott próbálgatnak.
Hát nem is vagyunk egy vonalban sokszor ott a kameraszögnél, vagy nem tudom, hogy más kameraszöget néznek ott a VAR-nál, de hogy ebből szerintem szabad szemben nem látható, hogy itt ki volt előrébb, nekem inkább egy vonalba tűnt, nekem ez egy szabályos Chelsea-gól volt, és ezt a részét nem szeretem a VAR-nak, amikor ennyire vonalaznak. Nem tudom, hogyan lehetne ezt megoldani. Én a vonalazást nem szeretem, meg a támadó futball támogatnám, hogy ezek legyenek gólok, és nyilván ami egyértelmű les, ami objektív, az legyen les, és tök jó, hogyha VAR-e be tud segíteni, vagy egyértelmű, hogy be van lógva a keze, vagy ilyen egyéb szituációk vannak, de én ezt a részét abszolút kivenném, vagy ezt a részét nem szeretem.
Nagyon nehéz egyébként, mert tényleg én is ezen gondolkozva, hogy lehetne ezt megoldani. Összességében egyébként a VAR szerintem nagyon sok mindent pozitív irányba változtatott meg, és vannak olyan nagyon-nagyon súlyos tévedések, amiket ezáltal is ki lehet szűrni. Tehát a VAR-nak egyébként a hatékonysága vagy hatásfoka nem rossz, viszont amikor vannak ezek a milliméterezgetések, az szerintem nagyon bosszantó, nem csak szurkolóként, de játékosként is. Most gondoljunk csak abba, hogy a gólörömöt olyankor nem tudja megélni az adott játékos vagy az adott csapat, akkor mégse lesz, mégis lesz, és akkor ez adaptálódni, de ez nyilvánvalóan tized milliméterek vagy millimétereken múlt ez a les helyzet.
Nem. Na és akkor nézzük azt a bizonyos szabadrúgást, amikor 60. percben Van Dijk fejjel gólt tudott szerezni, és úgy tűnt, hogy ez egy nagyon fontos pillanat lehet a mérkőzésen, és végül les miatt elvették a gólt, és nem is Van Dijk volt lesen, hanem Endo zavarta meg a játékos mozgást úgy, hogy lesen volt. Ez mennyire volt számodra érthető, vagy nagyon nagy bírói hiba?
Hát én totálisan nem értettem ezt a döntést. Igazából olyan értelemben sejteni vélem, vagy érteni vélem mégis, hogy mire gondolhatott a bíró, meg miért vették el, de hogy ez nekem a játék szellemiségével igazából nehezen fér össze, mert tényleg egy mérkőzésen rengeteg ilyen blokkolás van, tehát ez gyakorlatilag minden csapat alkalmaz, hogy arról volt szó, hogy Endo feltartotta, blokkolta a védőjét, vagy az emberét, és így Van Dijknak egy előnye származott, és így tudta elfejelni a labdát, de minden egyes mérkőzésen az összes szögletnél van körülbelül 5 ilyen vagy 10 ilyen.
Tehát most akkor ez az, igen.
Ez a nehéz nekem, ez nem átlátható, és nem transzparens, meg nem konzekvens, vagy az, hogy most akkor mit miért fújnak be, mi az, ami még belefér, mi az, ami már nem fér bele. Nagyon sok ilyen van. Beregi István, a magyar válogatottnak a videóelemzője, ő is kiírta Twitterre, hogy ez a mérkőzés, ez a szituáció az egy pár évvel ezelőtt még nem feltétlenül ért volna érvénytelenített gólt, vagy nem feltétlenül vették volna. Most meg egyébként az NB1-be is voltak ilyen példák az elmúlt hetekben, azt hiszem a Debrecennek is vették el így egy gólját, de hogy mintha látszódna egy kicsit egy ilyen bírói hozzáállásbeli változás, hogy akkor a tolerancia szint az picit, hát attól függ, honnan nézzük, melyik irányból, de hogy ezeket már akár befújhatják. Ez egy nehéz kérdés, nekem nem tetszett, igazából nem értettem azt. Nem csak Liverpool szurkolóként tette, és...
Nem, összességében én is úgy vagyok vele, hogy ezek szabályos gólok, és ha ennyire szét akarjuk tördeni a játékot, ennyire el akarjuk venni a pillanatokat, ennyire el akarjuk venni a gólokat, és nyilván legyen egy olyan szabályrendszer, ami abszolút egyértelmű, hogy mi a kéz, itt a vonalazást oldjuk meg, akkor mi számít lesnek, hogy legyen egy sokkal tisztább szabályzatunk, és én azt nagyon támogatom, hogy a jövőben úgy alakuljon, hogy a bíró kiáll, elmondja, mit, miért hozott meg döntésként, és akkor, hogyha VAR-ra vizsgáltak, és utána két módon be el tudja mondani a helyszínen lévő szurkolóknak, játékosoknak, meg a televízió nézőknek, hogy miért hozta meg a döntését, és mire hivatkozik a szabályrendszerbe, az egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, meg jó lenne egy kicsit egyszerűsíteni a szabályrendszert, és ezeket a kérdőjeles dolgokat, vagy kicsit ilyen szürkemezős dolgokat megoldani, hogy tisztán lássunk, mert így nagyon sok szurkoló VAR óta még több csalás kiállt, és ezt szerintem ezek kiküszöbölhető dolgok, megoldható dolgok lennének, és nem szeretem, amikor ennyire mesterségesen belenyúlunk a mérkőzésbe.
Igen, meg a VAR igazából felnagyítja a problémákat, és akkor valami hiba, akár bíró értelmezésben, akár az, hogy nem kommunikálnak megfelelően az asszisztense, vagy a szurkoló nem ért, hogy mi történt, szerintem ez sokkal bosszantóbb, mint hogyha valamit elnéznének. Csak
igen, csak egy egyszerű emberi hiba lenne.
Igen, csak egy egyszerű emberi hiba, úgyhogy ez nekem is nehezen fér össze. Meg hát azért ezt emeljük ki, hogy azért a futball egy kontaktsport, itt vannak bizonyos fizikális követelmények, vagy van az a aki csak amatőr szinten is focizott, már szerintem tudja, hogy miről beszélek. Ez ilyen szintű blokkolások az, hogy kicsit meghúzod a másik mezét, ahogy fedezik a játékosok a labdát, gondolj csak arra, hogy amikor a védő kiengedi szögletnél a labdát, és beáll a támadó elé, és kiteszi a karját, fedezi a teljes testével a labdát, most akkor minden ilyet is be lehetne fújni. Tehát, hogy nekem ez az, ami nem fér össze feltétlenül, hogy most akkor meddig fér bele. Nekem ez bőven még a játékban.
Hát vagy azt nem is vizsgáltak, amikor mondjuk Van Dijk felugrott felállni, nyilván Van Dijk is taszajtott egyet a rajta lévő védőn, és ugyanúgy rajta lévő védő is folyamatosan húzta a mezés, stb. Az is egy ilyen tök hasonló szituáció volt, úgyhogy ebből a szempontból ez egy ilyen érdekes döntés volt, vagy remélem nem ebbe az irányba megy a labdarúgás. Nyilván az nagyon fontos, hogy védjük a játékosokat, hogy a durva belépéseket, vagy a felesleges szabálytalanságokat azt minél inkább ellensúlyozzuk, vagy hogyha valamelyik játékos szimulál, vagy reklamára azért adjunk sárgalapot. Most nagyon sok minden egyébként felvetődött, és ez tök jó, hogy egyébként ezen gondolkodnak, és legyen mondjuk egy pici reform a futballban, de ez egy újabb jó pont volt, hogy mit kell változtatni a futballon belül azzal, hogy megjött a VAR. Nagyon jó, hogy van a VAR, de még nem tudjuk megfelelő módon használni.
Abszolút egyetértek benne.
Na, és akkor menjünk tovább a következő témára. Hogyha megnézzük a Liverpoolnak a következő időszakát, rengeteg a sérültség. Gravenberg is lesérült valami hosszú időszakra, Endo is úgy hagyta el a pályát, hogy egy rögzítő volt rajta, úgyhogy nagyon nagy kérdés, hogy a következő mérkőzéseken ott tud-e lenni majd a csapat kezdőjébe, és lehet, hogy akkor a ifistákra kell majd a bajnokin is támaszkodni a Jürgen Kloppnak. Ennyi sérült el, és bár bízunk benne, hogy ezek a Szoboszlai Dominik, Darwin Núñez, Salah és még pár játékos, akár Trent Alexander-Arnold hamarosan visszatérhet a kezdőbe, de akár, hogyha bár mérkőzésre is ennyire vékony lesz a Liverpool, akkor az lehet, hogy a bajnoki címbe kerülhet.
Igen, hát szorul a hurok nagyon a csapat körül, mert egyre kevesebb bevethető játékos van, és én azt gondolom, hogy ha még pár, tehát most alapvetően kulcsfontosságú mérkőzések következnek, ha még pár mérkőzést a Liverpool le tudna egyébként úgy hozni, hogy a sérülésekkel együtt még ezt meg tudnák oldani, ezt a szituációt, utána már az, hogyha elkezdenek visszajönni ezek a játékosok, akkor az hatalmas nagy lendület lesz, vagy óriási új erőre kaphat akár a csapat. Eddig is azért voltak olyan mérkőzések, amikor bőven nem az legideálisabb összeállításban ő küldte fel Klopp a csapatot. Most a City elleni mérkőzés lesz ugye március 10-e, hogyha jól mondom. Azért a City elleni sorsdöntő mérkőzésre, hogyha nem épül fel mondjuk Alexander-Arnold, Salah, Núñez, a Szoboszlai, akkor azért ott nagyon nagy gondok lehetnek. Hozzátéve az, hogy akár egy döntetlen sem lenne feltétlenül rossz eredmény, így, hogy pont előnnyel megy a Liverpool, hogy az Arsenalnak meg a Citynek is nagyon nehéz a sorsolása, lesznek még olyan időszakok, meg meccsek, ahol bőven veszíthetnek pontot, de nem mondanám azért a Liverpoolt fő esélyesként, bár azzal nem értek egyet, akik nagyon, nagyon egyértelműen mondják, hogy igen, a City a bajnokság esélyese, már csak a mentalitás, vagy hát a mentális form miatt, mert azért sok mindenről lehet beszélni, tényleg adatokról, stratégiáról, taktikáról, mindenről. Ezek nagyon fontos része a játéknak, és nem is arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ezekről ne essen diskurzus, de az, hogy amilyen mentális állapot most a Liverpool van, az egy nagyon sok.
Az lehet döntő faktor.
Az lehet döntő faktor, egészen egyszerűen fogalmazva, igen. Tehát, hogy az, hogy minden játékos most Kloppért oda teszi magát, a maximumot adják, egy ilyen csapat összetartó, kohézív energia alakult ki. Tehát, hogy így
vagy az 1-2 plusz százalékot beleteszi a játékos, az edző, a szurkoló, és lehet, hogy még többet adnak föl, vagy amit egyébként is mindent odaadnak, de még egy picit odaadnak. Ezt nem lehet minden szezonban megtenni, de egy fél évig lehet, hogy azt a 101 százalékon lehet égni.
Igen, és ugye a Citynél is volt Haalandnak egy hosszabb kiesése, De Bruyne ugye nemrég tért vissza, és Haaland is azért a tavalyi szezonban sokkal jobb arányba rúgta be a góljait. Azért a Manchester Citynek se feltétlenül minden meccs egyértelmű. Most tanában azért nyertek, azt hiszem, 2-szer és 1-0-ra talán egymás után, de általában azért a City is enged mérkőzésenként 4-5 olyan helyzet az ellenfélnek, hogyha éppen egy olyan napot fog ki a támadó, akkor abból simán betalálhatnak. Úgyhogy szerintem nincs ez még egyáltalán lefutva, nyilvánvalóan ez egy 3-as versenyfutás. Az Arzenát én teljes mértékben nem venném ki a játékból. Az Arzenál kapcsán azt mindenképpen el kell mondani, hogy brutális védekezésük van, tehát lényegében nehéz, alig lehet helyzetet kidolgozni, vagy minőségi helyzetet ellenük. Tárteta nagyon jól összerakta ezt a csapatot, elsősorban védekezésbe. A szezon elején védekezésben voltak jók, de most már egyébként azért a támadó Arzenáljuk is egy elég magas szintet ért el. Szórják a gólokat, gyakorlatilag számtalanul lövöldözik a találatokat. Saka, Martinelli, Jesus, Ödegár, hát azért nagyon veszélyes támadósoruk van, úgyhogy a City talán azért a legesélyesen még minden tényezőt egybevéve, és valahol a Liverpool meg az Arzenálnak is azért szerintem mindenképpen van még ebbe beleszólása, és lesz is.
Hát nagyon izgalmas lesz itt a szezon vége, az biztos, meg a szezon hátra levő része. Beszéljünk egy nagyon picit meg a Chelsea-ről, mert ezen a mérkőzésen látszódott az, hogy mennyi tehetséges játékosuk van, hogy ezekben a fiatalokban hatalmas a potenciál, úgyhogy nagyon jól összeszedték, vagy összevásárolták a fiatal tehetségeket, de hogy ez a mérkőzés talán továbbra is azt bizonyította, hogy még egy játékrendszerbe ezeket a játékos profilokat nagyon nehéz lesz beleterelni, és még idő kell a belső fejlődéshez, és Pochettino is azt mondta, hogy ha megkapja az időt, akkor újra nagyjá fogja tenni a kék csapatot, de az még biztos, hogy látszik, hogy hosszú az az út.
Igen, és szerintem itt a kulcs, amit mondtál itt a gondolatodnak a végén, hogy ha megkapja az időt, nem biztos, hogy a Chelsea az a klub, ahol az edzők olyan túl sok türelmet kapnának. Nekem talán ez az aggályom két ilyen Pochettinoval kapcsolatban, meg az, hogy egyszerűen ilyen méretű keretet és ennyi különböző játékost egyszerre csapatba rakni, ez egyáltalán nem könnyű, és nem igazán látom, hogy a Chelsea-nek mondjuk mi lenne a gerince. Tehát, hogy kik lennének azok a játékosok, akiket feltétlenül is minden körülmények között be kell ragni a kezdőbe. Én azt látom, hogy nagyon sok puzzle darabot próbálnak a helyre rakni. Azt, hogy most Enzo Fernández is mennyire játszik távol a kaputól, az ő helyét mennyire találják meg. Azért a sérülések ott is szerintem közrejátszottak. Nem alakult még ki egy olyan egyértelmű alap taktika vagy elképzelés, amiről én azt mondhatnám, vagy én azt látnám, hogy mondjuk működőképes lenne. Nagyon keresik még szerintem azt, hogy ebből a keretből mit lehet kihozni, milyen felállás passzol leginkább a különböző játékos profilok, hol tudnak legjobban kiteljesedni. Úgyhogy csatár problémák is azért szerintem vannak a Chelsea-nél, mert ugye Jackson meg Sterling, hát rugosgatnak ők is gólokat, de nem feltétlenül azok a csatárok, akik 20-25 gólokat stabilan szállítanának egy szezonban. Cole Palmert egyébként mindenki.
Talán az év legjobbja.
Hát igen, valószínűleg azért a Chelsea-ből őt érdemes kiemelni, mert tényleg szenzációs, ugye a City-től elhapolt el a Chelsea, ott nem kapta meg az elegendő játék lehetőséget, és azért ő mindenképpen húzó név idén, szerintem benne nagyon sok van, ő nagyon-nagyon sokra viheti, de kérdés, hogy a többiek hogy tudnak felnőni mellé, és tényleg nagy kérdés, hogy szerintem Pochettino megkapja azt a türelmet, mert az nagyon könnyen elfogyhat, hogyha nem jönnek az eredmények.
Hát igen, azt láthattuk tavaly is, hogy Potternél elfogyott a levegő, hogy nagy kérdés, hogy Pochettino mennyi türelme fog kapni, és mennyit változott, vagy mennyire látja be Bóli, hogy nem lehet nagyon gyorsan sikereket elérni, hanem meg kell adni az egy edzőnek, hogy végig tudja vinni a koncepcióját. Hát Jimmy, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribünbe.
Én köszönöm a meghívást.
Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Ti is írjátok meg kommentbe, hogy mi a véleményetek a Liverpool-Chelsea találkozóról, meg mennyire várjátok a Premier League szezonnak a hátra levő részét. Hamarosan újra jövünk újabb videókkal. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.